Folytatódik napvendége műsorunk, Tarnóczy Barna van itt a stúdióban, a Tensi igazgatója, sok minden szóba került, luxussal fejeztük be, és akkor menjünk a Kosztára, 2003 óta, ahogy mondtad, 22 éve a Tensi kínálatában a Koszta, ugye?
Így van.
Mi minden változott ebben a szegmensben a 20 év alatt?
Egy kis sztorival hadd kezdem, hogy hogy kezdődött az egész történet. Volt nekünk egy barátunk, aki a Balatonnál nyaralt, és egyszer egy kedves barátja, egy olasz barátja arra járt. Kiderült, hogy ő egy hajótársaságnál dolgozott, amit akkor történetesen már Kosztának hívtak, egy olasz fiú volt. Ám mondta, hogy ő lehet, hogy keres Magyarországon olyan partnert, akivel együtt tudna dolgozni sokkal, és megkérdezte ezt a barátunkat, hogy kit javasol. Nem mondom, hogy természetesen, de azt mondta, hogy hát menj el a Tensiben, mert biztos, hogy jobb kezekben vagy. Na, így kezdődött a Kosztával egy ilyen véletlenszerű kapcsolat, de mi már akkor aktívak voltunk nagyon a tengerhajózásban. Az egész tengerhajózás az gyakorlatilag a 90-es évek közepén kezdődött el nagyon kicsi lépésekkel fejlődni, de az emberek döntő többsége abszolút nem tudta, hogy milyen a tengerhajózás, egy baromi nagy hajó.
Én emlékszem, amikor az első riportokat csináltam, meg az első utasok megjöttek, meg valakinek az ismerőse volt, és akkor hát elérhetetlennek tűnt, és aztán amikor mutatták, mondták a számokat, meg a lehetőségek, akkor derült, hogy ez most már azért, és ez nyilván az évek múltával ez egyre inkább így lett, egyre hozzáférhetőbb lett.
Így van.
A magyar közönségnek is.
Egyfelől hozzáférhetőbb lett, másfelől azért nagyon-nagyon sok energia és munka volt benne, és nyilván nem csak mi voltunk ebben benne, de azért mi voltunk az elsők, akik ezt nagyban kezdték csinálni, hogy ez egy edukációs folyamat volt, meg kellett ismertetni ezt a terméket. Én egyébként hozzáteszem, 10 évvel azelőtt, ha nekem azt mondják, egy ilyen hatalmas hajóra föl kell ülni, és ott kell
ott lenni egy hetet, vagy két hetet.
Egész biztos, hogy nem mentem föl, mert egy kisebb hajóra sem nagyon mentem föl akkor. Azóta voltam lettem legalább 100 hajóúton, tehát meg a bezártság. Hát ez úgy, ahogy van, ez tudjuk nagyon jól, hogy nem igaz. Tehát ezek a hajók gyakorlatilag már olyanok, mint egy úszóváros. Hihetetlen sok szolgáltatás van rajtuk, és ezeket nagyon könnyen el lehet érni. Tehát ha valaki egy olyan gondtalan vakációra vágyik, ahol mindent megoldanak helyette. Tehát itt nem arról van szó, hogy nekem aktívnak kell lenni, és néha bizony az embernek erre van szüksége. Annyi mindent csinálunk, annyi mindent kell megoldani. Hadd legyen már néha egy olyan időszak. És ráadásul nem az van, hogy elmegyek egy tengerparti szállodába, és a tengerparti szállodából el kell mennem, mit tudom, 10 kilométerre, mert ott van egy baromi jó étterem, vagy el kell menni egy kalandparkba. Ez a hajó ma már rajta van. Akkor persze, a 90-es években, meg a 2000-es évek elején, ezek a hajók még nem voltak ennyire szofisztikáltak, de már elindultak ezek a folyamatok, és amiben a Kosta akkor is különleges volt, meg mondhatom még ma is egyedülálló, az, hogy a Kosta az egy olasz hajótársaság volt. Olasz életérzéssel, meg azzal a fajta lazasággal, ami Olaszországot jellemzi. De vannak olyan hajók, hajótársaságok, amik ilyenek, vannak, amik...
Vannak kockábbak, és vannak áramvonalasabb.
Pontosan így van, pontosan így van mindenben. És annak ellenére, hogy 2000-ben a világ legnagyobb hajótársasági corporation-je, ez a, úgy hívják, hogy Carnival Corporation, megvásárolta a Kosztát, de meghagyták annak, amilyen. Nekik is van több hajótársaságuk, van, amelyik a német piacot szolgálja ki, van, amelyik főleg az amerikai, van, amelyik az angol piacot, de az igazi olasz életérzés, amit azért nagyon sokan szeretünk, és persze valaki nem szereti ezt, de hát ez is egyfajta szegmentáció, amit a hajótársaság választott. Ez elindult, és a Kosta egy elég hosszú fejlődésen ment keresztül, amíg eljutott odáig, amilyen ma. Tehát ma gyakorlatilag nem a nagy hajótársaság, hanem inkább 9 hajóval megy a piacon, de ezek a hajók, ezek modern korszerű hajók, ezek között már 2 olyan van, amit cseppfolyós gázzal megy, tehát a legkorszerűbb környezetvédelmi megfontolásokkal, és gyakorlatilag ott vagyunk a hajókkal a földközi tenger keleti, déli részén, kint vagyunk a Kanári-szigeteken, a téli utakkal, a Karib-térségben, és itt van egy borzasztó fontos dolog, ami a Kosztának egy különlegessége. Ugye ma nagyon sok információ kering arról, hogy hát nem olyan egyszerű amerikai vízumot kapni, ESTA-t kell beszerezni, hogyha ráadásul az ember Amerikából indul, elmegy egy másik szigetre csomó hajótársasággal, akkor dupla ESTA kell, amit nem lehet itthon megkapni, azt kint kell igényelni. Tehát van benne egy kis macera. Na most a Costa hajóútjai nem érintik Amerikát, tehát...
Kikerülik ezt a problémát.
Így van. Dominika, Guadeloupe, Holland Antillák, Brit Virgin szigetek, tehát olyan kis gyöngyszemekben jár, ahol ráadásul ez a probléma nincsen. Dél-Amerikában vagyunk, Távol-Keleten vagyunk, még Európában kihagytam, ugye a téli időszak az persze az egész dél jelenti, de nyáron az egyik nagyon fontos terület az Skandinávia, tehát a Norvég csordak és környéke, és ezen kívül vannak olyan hajóutak is, amelyek ötvezik ezeket a dolgokat. Az egyik kedvenc útunk, amit nagyon sok ügyfél szeret, csoportos útjaink is vannak, azt mi úgy hívjuk, hogy Kosztával a C betűn, gyakorlatilag elindul Hamburgból, Kielből a hajó, és végig elmegy akár a Brit szigeteknél, olyan kombinációs van, vagy elmegy Cherbourgba, utána jön le az Atlanti-óceán partján, megáll Vigóban, utána Portugáliába, és úgy lép be a földközi tengerbe. Tehát egy ilyen 10-12 napos úton az ember gyakorlatilag olyan, mint hogyha több kontinensen utazna végig.
Igen, mert szembe tudott nekem is ez a 80 nap alatt a föld, körül már műsor első felében az első beszélgetés, az a luxus kategóriánál volt. Próbáltam készülni erre a beszélgetésre, de hát nyilván nekem töredék információm van, meg tudásom van. Keresgetem, és akkor rájöttem arra, hogy Uram Isten, hogy mennyi YouTube videó van fönn arról, hogyha egy ilyen hajó útra mész, akkor az edukáció milyen fontos volt, mert te mondtad azt, hogy mennyi gátlásunk volt, ugye? Zajos a szomszéd, tömeg van, sorba kell, nem tudom, odaérek.
Meg eleve a hajó. Meg
hajó, hajó, hát jó, hát igen, ring vagy, nem ring, igen. Vagy, visszaérek-e, amikor ott kell lenni, vagy nem. De szóval ezek a filmek, videók, a 20-25 perces videók, ez hihetetlen jól szedik össze, és rengeteget számítottak valószínűleg az edukációban, mert ehhez nekem edukátnak kell, hogy én erre fizessem.
Ezzel együtt azt azért hozzá kell tenni, hogy van egy olyan ügyféréteg, nálunk is vannak olyan ügyfelek, akik már 25. útjokon voltak, tehát nyugodtan mondhatnánk azt, hogy ők tökéletesen meg tudnak maguk mindent csinálni, de ezzel együtt van, aki ezt így csinálja, van, akinek viszont szüksége van egy személyes kiszolgálásra, szüksége van az, hogy legyen egy élő kontaktja azzal a értékesítővel, aki mindent tud a hajóútról, és tud róla is mindent. A másik pedig mindig vannak a belépő ügyfelek, az első ügyfelek, bármennyire is megnézi a YouTube videót.
Jó, attól még nekem millió kérdésem lesz, persze.
És ugye van egy csomó olyan dolog, ami lehet, hogy nem üt eszébe, mert a YouTube videón látod a hajóutat, de azt mondjuk nem tudod, hogyha mondjuk egy low-cost légitársasággal utazol, és kimarad a járat, vagy bármi történik, a hajót lekésed, akkor megvan. Tehát mi ezeket az információkat, hogy mit érdemes csinálni, hogy érdemes csinálni, egy nappal hamarabb érdemes oda menni, hogyha például úgy indul a hajó.
Ezek az apró finomságok.
Apró finomságok. Hogy kell kitölteni azt a beszállónyomtatványt, ami nélkül a hajóra nem lehet, mit lehet bevinni,
mit lehet bevinni, bizony,
hogy
igen,
csinált.
Igen.
Mondok csak egy nagyon egyszerű példát, amikor felszáll az ember a hajóra, és mondjuk be tud csekkolni 2 órakor a hajóra, egy nyári forró napon, föladja a bőröngyét, az pedig valamikor megjelenik a kabinjába, hiszen ilyenkor több ezer bőrönd, a szét kell szórni, és valószínűleg a kabinja még nincs is készen. Ilyenkor mi mindig azt javasoljuk, hogy vigyenek egy kis kézitáskát, amiben benne van
fürdőnadrág, és irány a medence.
Ezek azok az apró és finom dolgok, amik sokszor nagyon sokat tudnak dobni azon, hogy milyen élményem lesz a hajóút elején, végén.
Nagyon sokat tudnak dobni, ha meg elrontom, akkor nagyon sokat tud rontani. Tehát a legkésen nem érek oda, nem tudom, mi történik, rosszul választottam, nem jó italcsomagot
választottam. És az egy bosszúság.
Elvették, ha nem
így indul az egész történet.
És akkor, amit mondtad, mert ezt mindenképpen szóba akartam hozni, hogy ez mindez nem megy, amiről eddig beszéltél, hogyha a tensinél sem menne, hogyha nincsenek meg azok a kollégák, akárhol, az ügyfélszolgálaton, akár az idegenvezetők, vagy akik ott személyes ügyfélkiszolgálásban segítenek, akik ezt iszonyúan tudják. Az mindent el tud rontani, és mindent át tud hidalni, ha egy olyan embered van. Őket megtalálni. 20 éve talán sokkal könnyebb volt, vagy 30, mint most. Nem tudom, kérdezem ezt is.
Hagy menjek vissza egy picit az elejére. Tehát az egy lényeges kérdés, hogy a mi cégünk az abban talán különleges a piacon, hogy olyan, mintha egy ilyen kicsi családi vállalkozás lenne, annak ellenére, hogy ma már nagyon-nagyon sok milliárdos forgalmat.
Meg 500 munkatársatok körül?
Az nagyon régen sem volt ennyi. Igen. Nem, körülbelül 50-en vagyunk. Gyakorlatilag vagyunk 6-an, akik a cégcsoport tulajdonosai, vezetői vagyunk, akik több mint 30 éve együtt dolgozunk. A kollégáinknak a döntő többsége 20-25 éve nálunk van. Tehát mi mindenképpen arra törekszünk, hogy azokat a kollégákat, barátokat, akik nagyon régen velünk vannak, és akik újak is bekapcsolódnak, azokat részesévé tegyük ennek a kicsit ilyen családias vállalkozásnak, hogy egyfelől szeressenek itt lenni, tudjanak velünk sokat utazni, az anyagi megbecsülésük is rendben legyen, és ezt ne úgy éljék meg, mint be kell mennem dolgozni, hanem, és ez így is van, hanem várják azt, hogy megint jöjjön egy olyan ügyfél, aki valami új dolgot kér, valami különlegeset kér, kihívás, még ma is kihívásnak élik meg ezt a feladatot. Hogy ez mennyire lett nehéz? Igen. Nehéz lett. És ebben a Covid volt az, ami egy óriási választóvonal volt. Ugye a Covid alatt az idegenforgalom az úgy, ahogy működött. Hát nálunk sem volt óriási nagy forgalom a Covid alatt, mert nem nagyon lehetett utazni. Mi akkor ezt másképp oldottuk meg, létrehoztunk egy Tenshi Medical Divíziót. Gyakorlatilag nálunk mindent lehetett kapni, ami a védekezéshez egyébként szükség volt. Sőt, több mint egy éven keresztül saját PCR stationünk volt a Komjádiban. De ennek nem csak az volt a célja, hogy megtartsuk az embereket, hanem az, hogy olyan feladatokat tudjunk adni, ami itt tartja őket. És persze ezzel együtt elmentek néhányan, kisebb lett a létszám.
Mint az egész szakmában nagyon sokan elmentek.
Szakmában, de mi gyakorlatilag az összes fontos kollégát meg tudtuk tartani. És a Covid után nagyon sokan elmentek, és egyszer csak hiány volt mindenből, mint ahogy hiány volt repülőből, hiány volt emberekből is, és mondhatnám azt, hogy ez turizmusnak egy specialitása, de nagyon sok helyen hiány van. Ebből, abból, amabból. Nagyon nehéz kapni egy villanyszerelőt, és így tovább, és így tovább. Ezek trendek. Ezekhez a trendekhez is alkalmazkodni kell. Hogyha kevesebb szakember érhető el a piacon, már pedig ez így van, akkor meg kell próbálni a tevékenységet úgy átalakítani, hogy kevesebb ember is meg tudja ezt oldani, akár automatizálással, nagy rendszerekkel.
Úgyis a mesterséges intelligenciát még egy fél percet behoztam volna.
Arról nem beszélve. De ezzel együtt megtartva azt a ügyfélkiszolgálási központuságot, ami ránk mindig is jellemző volt. Hát ez egy elég nagy feladat, de hát, mint ahogy mondtad is, és szóba hoztad, a mesterséges intelligenciát, igen, olyan szinten, amilyen szinten lehet, mi ezt tanulmányoztuk, nálunk ez egy nagyon nagy projekt, szakemberek bevonásával, és amennyire lehet természetesen használjuk, de azt a fajta tudást és azt a fajta tapasztalatot, amit egy ember tud adni, azt a mesterséges intelligencia soha nem fogja.
Meg azt a szeretet, azt a figyelmet, vagy törődést, vagy bármit, és amit mondtál, az nagyon fontos, hogyha bemegyek, és azt mondod, hogy a kollega hogy örül annak, hogy na valaki jön, lehet, hogy törzsutas legyen az, mert akkor van adatom róla, és tudok neki valami újat, mert én már, mert ahogy mondtad, sokat kell utazni a kollégáknak, és látni kell tapasztalni, én meg kell élni, és utána azt tudja mondani, hogy na, az Andrásnak ez lehet, hogy jó lenne. Sőt, biztos vagyok benne, hogy jó lenne. Tehát ez így, a mesterséges intelligencia, meg egy nagyon erős törzsgárda, aki ezt velem leülve megbeszél, valószínűleg ez is kell hozzá.
A jó kombó. Igen, ez mindent, mindent használni kell, tudást, vívmányokat, amit akár humán fronton, akár pedig egyéb fronton meg lehet szerezni.
Vissza a hajókhoz, meg a Kosztához, hogy ha valaki 15 éve benevezett egy ilyen hajóútra, és elmegy újra, mondjuk ugyanabban a kategóriában, és tudom, hogy vannak olyan barátok, akik alig várják, hogy egy új hajó legyen, tehát nem tudom, 23-as, meg 24-es, tehát ezt nem tudom. Még nagyobb, igen, igen. Igen. De hogy mi a fő különbség?
Az egyik fő különbség az, hogy nagyon sok új olyan termék került fel a hajókra, amik akkor nem voltak még meg. Akár különleges éttermek, van olyan hajó, amelyiknek egy pázsit van a felső szintjén, ami önmagában is egy attrakció, van olyan hajó, amelyik kisebb, és az sokkal kevesebb ügyfelet tud olyan helyekre is elvinni, ahova nagy hajókkal például nem lehet bemenni. Tehát egyfelől a hajózás, hogy úgy mondjam, demokratizálódott, hiszen ma már viszonylag elérhető áron el lehet jutni különböző, főleg földközi tengeri hajótakra, vagy akár amerikai, bár ugye az tenger repülni azért egy picit hozzátesz, de ha el akarok menni egy földközi tengeri hajóútra, beülök a kocsiba, el tudok menni mediterrán pontokra, felszállok a hajóra, és meg tudom úszni a családdal, akár 1-2 ezer euróból az egészet. Ugyanakkor megvan a másik véglet is, tehát gyakorlatilag elindult egy ilyen kategorizálódás, nem az van, hogy úgy átlagosan van egy hajó. Én azt gondolom, hogy régen bármilyen hajóra fölült egy magyar utazó, ez egy fantasztikus élmény volt. Ma már a hajózásban is meg kell találni azt, ami neki a megfelelő, amit ő szeretne. Tehát én azt gondolom, ez az egyik legnagyobb változás. A másik pedig az az, hogy millió olyan lehetőség és fejlesztés történt a hajótársaságnál, ami különböző folyamatokat felgyorsít, étteremfoglalást, egyebeket, nyilván ezek online rendszerekkel működnek, a hajón elérhető szolgáltatások döntő többségét a hajón lévő kivetítőkön meg lehet találni. Gyakorlatilag minden arról szól, hogy sokkal könnyebb és könnyebben elérhető legyen. Tehát az ügyfélélmény nagyobb legyen, és ne azzal kelljen foglalkozni, Jézusom, hol vagyok, mit kell csinálni.
Melyik asztal, melyik emellett, mikor, igen. Láttam, hogy van egy olyan új hajótok, vagy a hajó utazási lehetőség, ahol végig szól a funky, ugye például?
Így
tehát
van.
Igen, nekem tudnom kell, hogy akarok ilyen bulis hajóra menni,
így
vagy
van,
nem? Tehát
így van.
Ez nagyon fontos, hogy...
Tehát mi csinálunk tematikus hajóutat, köszönöm, szóba hoztad a funkit. Áprilisban lesz egy ilyen hajóutunk, amikor gyakorlatilag több száz kabint lefoglaltunk azon a hajón, és mi viszünk föl olyan funky DJ-ket, magyarokat, akik ott fognak egy olyan fantasztikus programot összehozni. Természetesen ez egy hajóút, ez egy három éjszakás hajóút, tehát olyan, mint hogyha egy hosszú hétvégére valaki elmenne valahova. De van nekünk olyan tematikus hajóútunk is, ahol klasszikus táncoktató lesz fönt, van, ahol jógaoktató van, ami azt jelenti, hogy szegmentálódik ez is. Tehát vannak olyan hajók, amik speciálisan adnak különböző élményt nekem, mind a mellett a hajón millió egyéb olyan szórakoztatási lehetőség van, hogy mondjuk úgy az általános mindenkire vonatkozó igényeket is kiszolgálja.
Az még felmerül az utasokban? Bár egyre többen az angolt ugye rendszerszerűen tanulták az iskolában, akár általános iskolában, gimnáziumban, vagy akár egyetemen. Szóval felmerül még az utasokban, hogy hát a nyelvtudás hiánya azért az bizonytalanná tesz, mondjuk egy ilyen hajóúttal kapcsolatban?
Hát, amit mondtál, én nem vagyok annyira optimista ebben a nyelvtanulási kérdésben, tehát nekünk az a tapasztalatunk, hogy nagyon-nagyon sokan, még akik tanultak is esetleg gimnáziumban, bizonytalanok. Tehát igenis nagyon-nagyon sok ügyfélnek szüksége van segítségre, még akkor is, hogyha valamilyen szinten beszéli az angolt. Itt apró kis nüanszokon tudnak múlni dolgok. Ettől még természetesen egy átlagos hajóutat, ami elmegyek a földközi tengerbe, Barcelonába, végigcsinálom a hajóutat, azért ma már azzal a háttérrel, ami rendelkezésre áll, és itt mondjuk az internet, meg tudom nézni a Google Mappen, hogy éppen hol áll a hajó, szóval oda tudok találni, és egyebek, tehát meg lehet csinálni. Ezzel együtt azért a nyelvtudás az még messze nincs olyan szinten, ami lehetővé tenni azt, hogy sokkal többen utazanak, sokkal lazábban, szabadabban, önállóbban. Még akkor is, hogyha ehhez a utazási irodáktól különböző segítséget kérnek.
Tehát ez még egy fék valamilyen módon.
Én azt gondolom, hogy még igen.
Milyen lesz a szezon?
Én azt gondolom, hogy rendben van. Nyilván vannak olyan szegmensi ennek a piacnak. Itt gondolok például a charterre, ahol tudom, hogy elég nagy kapacitás van a piacon, és az igények lehet, hogy kisebbek, aztán vannak politikai események, ugye Közel-Kelet, Ukrajna, és így tovább. Egyeseket visszavethet attól, de én önmagában véve azt gondolom, hogy a COVID után elindult tendencia, ahol gyakorlatilag mindenki ki volt éhezve az utazásra, ez még a mai napig is tart, és összességében én azt gondolom, hogy ez is egy jó év lesz. Mi a számok alapján már nagyjából azt látjuk, hogy nálunk legalábbis olyan 20%-os növekedéssel számítunk. Az előző nagyon erős évhez képest.
Még a bázis év is erős,
igen,
volt. Nagyon szépen köszönöm, Tarnóczy Barna volt a nap vendége itt nálunk a Trend FM-en, a Tensi igazgató. Nagyon szépen köszönöm.
Én is köszönöm szépen.